2026. április 14-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden, mai műsorunk kínálatából. Tudományos felmérés készült a hazai medvepopulációról. Balázs István erdő- és vadgazdamérnökkel, a Hargitai Erdészvadász Klub igazgatójával beszélgetünk.
Közel 14 ezer medvére mérték ezt az állományt, ami itt a romániai Kárpátokban található meg, de legfőképp a legnagyobb denzitásban itt az erdélyi megyékben.
Több a munka vele, de kiszerelésben érdemes a mézet értékesíteni. Simon Piroska, Gyimes Felsőloki méhészt kérdezzük.
Így egy kicsit nehezebb, ugye üvegezni, címke, meg minden, de én sokkal jobban szeretem azt, hogy az emberek megismerjék és tudják, hogy honnan vásárolják a mézet.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egyre többen ismerik a tökmag jótékony hatását. Bodó Zoltán, mezőpaniti tökmag termesztő válaszol kérdéseinkre.
A tökmagból az első sorban olaj készül, a másodlagos a tökmag krém, ami a tökmagból is az olaj keveréke, és a tökmag liszt.
Hamarosan új termékkel jelentkezik a piacon a csíkszentimrei Gergely Zsolt fűrtenyésztő.
Füstölt fűrtojás hidegen préselt napraforgó olajba. Nagyon finom, a bevizsgálás megvolt, nagyon jó sikerült, úgyhogy következik a piacra dobás.
Idén 15. alkalommal szervezik meg Csíkszentdomokoson a lovas napokat. Albert Alfonsz Pál alpolgármesterrel készült interjúnk.
Két pályázatot is megnyertünk, amiből a 3/4-et tudnánk finanszírozni.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Yeah.
Balázs István vagyok, erdő- és vadgazdamérnök, a Hargitai Erdészvadászklub igazgatója.
Készült egy felmérés a medvepopulációról. Mit kell tudjunk erről?
Úgy gondolom előjáróban kronológiailag ki kell az egészet elemeznünk. Ugye 2016-ban Krisztina Pascapalmer miniszterasszonyféle szakminisztérium hozott egy döntést, és a medvevadászatot, illetve a szigorúan védett vadfajok vadászatát betiltotta, arra hivatkozva, hogy az állománybecslésnek nincsenek meg a tudományos alapjai. Ezt követően majd, amikor Táncos Barna RMDSZ-es miniszter úr került a szaktárcához, elkezdődött egy folyamat, ami mostanra jutott odáig, hogy 2021 és 2024 között elkészült egy olyan genetikai alapú állományfelmérés, ami teljesen adatalapú, ami azt jelenti, hogy most már nem becslésről beszélünk, hanem olyan adatokról, amiknek megvan a robusztus, tudományos és fenntartható minősége. Most tartunk ott, hogy azt lehet mondani, hogy ezek az adatok erősek, szolidak és fenntarthatóak, tudományos szinteken is. Ha számokról akarunk beszélni, akkor közel 14 ezer medvére mérték ezt az állományt, ami itt a romániai Kárpátokban található meg, de legfőképp a legnagyobb denzitásban itt az erdélyi megyékben.
Nagy a különbség a becslés és a tudományos felmérés között?
Érdekes ez a kérdés azért is, mert ugye a becsléseket azokat általában a vadgazdák végezték, a vadásztársulatok szakemberei által, tehát azok valóban becslések voltak, amelyek olyan metodológia alapján voltak kiértelmezve adatszinten, mint nyomolvasás vagy direkt megfigyelések, terepi megfigyelések és hasonlóak. A számok tekintetében egyáltalán nem volt nekünk meglepő ez az új eredmény, amit ez az új tanulmány eredményezett, mivel majdnem pontosan ugyanazokat az értékeket kaptuk.
Hogy oszlik meg, így hogyha megyékre vesszük, vagy régiókra vesszük?
Hát ugye 24 ezer genetikai mintát elemeztek ki, és ez adta ezt a számot, és ez egyedszintű megkülönböztetés, tehát ezt úgy kell elképzelni, azért is mondtam azt, hogy ez nem becslés, hanem ez egy pontos felmérés. Ugyanúgy működik, mint az embernél a genetikai azonosítás, egy új lenyomat, vagy hasonló. Ürülék és szőrmintákból következik ez a szám. Az, hogy milyen sűrűségben található meg, ezt megyékre is le van bontva, természetesen ez úgy oszlik meg, hogy ott, ahol erdős terület, itt az Erdély megyékben és a kultúrtáj is megfelelő, jó minőségű élőhelyek vannak, ott nyilván nagyobb a denzitás, főleg Hargita, Kovászna, Brassó és Maros megye van az élen, olyan 60-70%-át teszik ki a teljes állománynak. Ezek igazából azok az élőhelyek, meg azok a megyék, amelyekben valóban erős és stabil medvállomány van.
Ezt a tanulmányt most már elfogadják, vagy ezt is támadják?
Pillanatilag itt Romániában az a trend, hogy mindent megtámadnak, amivel nincs is gond, de ez azért történik, mert maga a medve, a barna medve az egy olyan ökológiai érték, ami jelentős kutatási és finanszírozási potenciált is jelent egy-egy entitásnak, és hogyha a konfliktusok csökkennek, akkor ezt a vízcsapot lehet, hogy el fogják zárni, és már nem fog olyan pénzügyi érdeklődést generálni. Pillanatnyilag egy olyan tanulmányról beszélünk, ami nemzetközi szinten is egyedi referenciaértékű tanulmány, és ilyen léptékben még nem történt sehol ilyen felmérés a világon, azt lehet mondani. Romániában a tanulmányt megelőzően már több mint 30 millió euró volt elköltve a nagy ragadozókra, mindezt persze eredménytelenül, és úgy, hogy a konfliktus menedzsment tekintetében semmiféle jó gyakorlatokat nem eredményezett. Bízunk benne, hogy most ez szakpolitikai szinten egy picit felelősebb döntéseket fog eredményezni, és konfliktuskezelés szempontjából, meg medveember együttélés szempontjából is előre fogunk lépni, és egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, ami adatalapú döntéseken fog a szakpolitikában megnyilvánulni.
A gazdálkodók, a lakosság, aki küzdködik a medve problémával, most kell örüljön ennek a tanulmánynak, vagy a nagy lelkesedése nem tölti el őket sem?
Az a társadalmi szint, aki nap mint nap együtt él a medvével, az nyilván eredményeket vár, és abban érdekelt, hogy minél kevesebb konfliktus és kár érje őt. Na most, hogy időrendileg mikor lesz ennek hatása ennek a tanulmánynak, és annak, hogy végre van egy olyan tanulmány, ami megmondja, hogy most hol és hogyan kell beavatkozni, milyen intézkedés csomagokra van szükség, beleértve itt a vadgazdálkodást és a vadászat eszközét, vagy egyéb preventív intézkedés csomagokat. Az egyszerű embernek holnapra volna jó, Én, mint vadgazdálkodó, azt látom, hogy mivel 10 éveket volt hanyagolva a téma, és megfelelőképpen aktív menedzsment nem valósult meg ebben a témában, ezért én azt látom, hogy még egy jó pár évbe bele fog kerülni, amíg érezhető lesz ennek a hatása. Mondom ezt azért, mert ahogy mindenki értesült, vagy legalábbis a szakmában érintettek, várhatóan most a szakminisztérium ki fog adni egy kilövési kvótát a barna medvékre, ami, ha jól tudom, akkor 859 egyedre vonatkozik, és ez a szám, személyes véleményem az, hogy ez kevés ahhoz képest, hogy 12 000 egyednek csak a természetes szaporulatát vesszük, amit a tudomány által megállapított 10%, akkor még a szaporulatot sem fogjuk csökkenteni. Nyilván, hogy önmagában a vadászat sem oldja meg a problémát, nem is erre akartam reflektálni, hanem ide egy intézkedés csomagra van szükség, egy aktív menedzsmentre van szükség, ahol felzárkozik minden érintett tábor, gondolok itt a radikálisabb természetvédőktől a komoly ökológusokhoz, akik értik és átlátják az egész problémát, a barna medve helyzetét Romániában, vagy a vadgazdálkodókra.
A törvényes kilövési kvóta és a tanulmány életbe léptetését mennyire gátolják a zöldeknek a ténykedése? Tehát, hogyha kivonulnak az utcára, akkor ez megint hátráltatja az egész folyamatot?
Azt hiszem, hogy itt a legnagyobb probléma az, hogy még mindig nagyon megoszlanak a vélemények, és a döntéshozók nem hozzák egy frontra a radikálisabb természetvédőket, akár a vadgazdákkal és a vadászokkal. Tehát az érintett szereplők nem egy fronton dolgoznak, és ez széthúzást jelent, ami nem a megoldást eredményezi, hanem ellehetetleníti a helyzetet. Na most halljuk azt, meg látjuk a médiában, meg mindenhol, hogy ilyen kijelentések vannak még mindig, és ilyen ideológiák alapján próbálnak érvelni, hogy a természet egyensúlyába nem kell beleszólni, mert az megoldja önmagában. Ezek már olyan konteók, amik beigazolódtak, hogy nem így van. Mi már nagyon rég, főleg a modern kor óta már belenyúltunk a tájba, az élőhelyeket megváltoztattuk, fragmentáltuk, stb. Tehát itt most már egy aktív, fenntartható, tudományos szempontból is fenntartható olyan menedzsmentre van szükség, ami olyan eredményeket és olyan jó gyakorlatokat fog eredményezni, vagy hozni, amelyek mindenkinek az érdekeit szolgálja. Ugyanúgy annak az egyszerű embernek, aki nap mint nap együtt kell éljen ezzel a barna medvével, vagy a farkassal, bármelyik szigorúan védett nagyragadozóval, vagy akár éppen a metropoliszokból, vagy a nagyvárosokból érdekel természetvédőnek.
Ezekkel a koldus medvékkel tud kezdeni valamit ez az intézkedés? Például a kilövési kvóta vonatkozik ezekre is, vagy ezeket áttelepítik, vagy inkább azokra koncentrálnak, azokra a veszélyesebb egyedekre, amelyek már támadtak háziállatot.
Ez a kvóta önmagában állományszabályozásra hivatott, azonban ezen kívül még lesz kiadva egy 110 egyedből álló kvóta, ami kimondottan ezekre a problémás egyedekre vonatkozik, a habituált egyedekre, úgy mondják ezt másképp. Most már van jogszabály, hála Istennek, és van jogi precedens arra, hogy ezeket a problémás egyedeket is lehessen kezelni. Maga az áttelepítés az bebizonyosodott, hogy nem fenntartható. Hogyha anyamedvékről van szó, olyan anyamedvékről, amelyek esetleg bocsos anyamedvék, vagy ilyen hasonló esetekről van szó, akkor alkalmazható az, hogy különböző medvemenhelyekre azokat elszállítjuk, mindaddig, amíg van azoknak a menhelyeknek kapacitása, hogy ilyen mennyiségű egyedszámot be tudjanak fogadni. De ami a fontos az az, hogy most már van jogszabály, van jogi keret arra, hogy ezeket az eseteket is tudják kezelni az entitások, illetve a kompetens intézmények.
Ezt más uniós ország hogy szabályozza, vagy hogy jár el ilyen esetekben? Ez össze van hangolva az unióban?
Hát az unióban azért nincs összehangolva, mert ilyen medve állomány ilyen erős sűrűségben sehol nem található. Például, hogyha vesszük Svédországot, Svédország területileg majdnem kétszerese a romániainak, és ott az állomány 3000 egyedre van becsülve, és 20%-át évente vadászati hasznosítással szabályozzák. Ehhez képest nálunk van 13 000 egyed, legkevesebb, mert ugye minden egyedtől nem sikerült genetikai mintát venni, és feltételezhetően lehet még ennél több is, de a faj mindenképpen stabil és nincsen veszélyben. A svédországi mintával összehasonlítva, ott, ahol van 3000 egyed és 20%-át próbálják szabályozni évente, ehhez képest ez a szám, amiről én beszéltem, a 859, ez 3-5%-a a romániai egyedszámnak. Nemzetközi szinten is egyedi, hogy ekkora területen ilyen denzitásban van jelen ez a faj. Ezért kell mi egészen lokális szintről indulva, szakminisztériumi szintig, helyben, terepi megfigyelések szintjéről, olyan társadalmi szintekről, gondolok itt akár egy falu, vagy egy község, vagy érintett városok szintjéről kidolgoznunk olyan gyakorlatokat és olyan intézkedéseket, amelyek valóban hatékonyak lesznek. Ezt kell beültetnünk a döntéshozóink által azokba a szakpolitikákba, amelyek összhangba kell legyenek az uniós direktívákkal, az uniós szabályozásokkal és az uniós jogszabályokkal.
Balázs István erdő- és vadgazdamérnököt, a Hargitai Erdészvadász Klub igazgatóját hallották, most Bodó József énekel.
Simon Piroska vagyok, Gyimes felsőokról.
Mióta méhészkednek?
Lassan 16 éve méhészkedünk. A férjemmel, ő a főméhész, én csak kisegítek. Amit én csinálok, az a feldolgozás, meg az értékesítés.
Miért döntöttek úgy, hogy méhészkedni kezdenek 16 évvel ezelőtt? Ennek volt hagyománya a Gyimes felsőokon? A családba esetleg?
Sajnos a családban nem volt egyáltalán hagyománya sem az én oldalamon, sem a férjem oldaláról. A férjem kamionsofőr volt, és valahogy volt benne mindig egy szeretet a méhek felé, vagy a dungók felé, már tulajdonképpen gyerekkorában a dungókat gyűjtötte be. A munkájából kifolyólag ő nem nagyon gondolkodott azon, hogy méhészkedjünk, mert folyamatosan kamionozott, és folyamatosan az idejét erre szánta. Viszont egyik alkalommal egy olyan helyen állott meg kamionnal, hogy egy nagyon nagy méhészet mellett. Ekkor történt benne valami, hogy úgy döntött, hogy veszen 3 kaptár méhecskét.
Már a hova szaporodtunk, mert bizonyára jó sok lehet.
100 családdal méhészkedünk, vannak pótcsaládok is, ugye, amikor valamelyik a kamionunkba elvesz, vagy legyengül, akkor legyen, amivel félpótolni. 100 családdal vándorolunk, és ezzel a 100 családdal méhészkedünk intenzíven.
Meddig jutnak el? Kezdik az akácon már, vagy még hamarabb is?
Eddig nem nagyon mentünk repcére, viszont az idén úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk, mivel a Gyimesek egy nagyon hideg zóna is, nagyon későre ébrednek fel a méhecskéink. Máshol a fűzről már a méhecskék hordanak, de nálunk még csak kijárnak.
És akkor hányféle mézet gyűjtenek a munkásai?
Jelenleg 4 fajta mézünk van. A fenyőharmat mézünk az 3 évvel ezelőtti méz, ami nagyon ritka a Gyimesekben, mivel hogy meleg időjárásba adja ki a nektárját. Tulajdonképpen a fenyő egy nedvet, amit levéltetek áldolgoznak és elveszik a méhecskék tőlük. A gyimesi virágméz, azt tudjuk, hogy a Gyimesek nagyon sok vadvirággal rendelkezik, azzal a mézzel büszkélkedhetünk is. Van akácmézünk, eljárunk a moldvai csángó részre, mivel mi is csángók vagyunk, valahogy a Jóisten oda terelgetett, és ott gyűjtsenek kakácmézet. Aztán ugyanabban a zónában kaptunk napraforgót, oda megyünk napraforgóra. A napraforgóról tudni lehet, hogy mindig a gyimesi virágméz után van, és akkor próbáljuk úgy alakítani, hogy a gyimesi virágméz és a napraforgó ketten legyenek egy vegyes méz, mivel a napraforgó önmagában is nagyon finom, de hogy még értékesebb legyen és még finomabb legyen, mindig hagyunk a kaptárakba, és akkor így együttesen vegyük ki a napraforgó mézet. Ez a négy fajta mézünk van egyelőre.
Ezt még bírja a család, vagy szezonban kell munkást is alkalmazni?
Nagyon nehéz. Munkást még nem alkalmaztunk. Gyerekeink néha besegítnek, viszont én és a férjem az, aki ezt csináljuk, úgyhogy mindig vele megyek, és mindig vele vagyok, mindig ketten pergessük ki a mézet. Itthon, amikor téli időszak van, akkor ő végzi a férfi munkát, én végzem a kicsomagolást, gondolkodni azon, hogy mi az, amit ki lehet a méhészeti termékekből vagy a mézből hozni.
Nagy tételbe is eladják, vagy inkább kifizetődőbb, hogyha kiszerelésbe árulják?
Nem adunk el nagy tételbe egyáltalán, mivel hogy nem is pergetünk olyan sokat. Későn indul el ugye nálunk az élet a méhészetben, és a méhek nincsenek annyira félfejlődve, így nem is pergetünk, Isten tudja milyen nagy tonnákot. Azt szeressük, hogy kontaktusba legyünk az emberekkel, és kommunikáljunk az emberekkel, hogy az, amit ők vesznek meg, azt tudják, hogy honnan veszik és kitől. Nagy tételbe azt hiszem, hogy nem is fogunk eladni.
Azt mondják a kollégáik, hogy meg se éri. Csak lehet, hogy egy összegbe kapják meg azt a pénzt.
Lehet, hogy akinek van 250-300 család méhecskéje, és tényleg megindul az élet korán tavasszal náluk, úgy is tudják értékesíteni. Én azt gondolom, hogy így egy kicsit nehezebb, ugye üvegezni címke meg minden, de én sokkal jobban szeretem azt, hogy az emberek megismerjék, és tudják, hogy honnan vásárolják a mézet.
Most már tudják, hogy mit akarnak venni, vagy még mindig van olyan vásárlója, aki egy üvegmézet kér, és neki olyan mindegy, hogy az milyen. Vagy most már céltudatosan jönnek, hogy akácmézet kérek, vegyes mézet kérek, mert tudja, hogy mire kell.
Otthon a gyímesekben ugye már kialakult egy visszajáró vendégi kör a 16 év alatt. Ide a termelői vására 2 éve járunk, és jó néhány ember van, aki már megismer, de azt látom, hogy belénk botlanak, és akkor vesznek egy mézet, és akkor megízlelik azt, hogy milyen méz, és visszatérnek.
Önöket befolyásolja az ukrán vagy brazil méz, mert sokszor panaszkodnak, hogy az lenyomja az árakat. Érzi az eladáson, hogy nagyon sok méz bejött az országba?
Az előző évekhez viszonyítva igen, egy kicsit úgy érezzük, hogy visszább jött a vásárlóknak a kedve, vagy nem tudom, hogy eltérnek-e ugye a termelői mézektől, és üzletekbe vásárolnak, mert az ár is az különböző. Viszont találkoztam olyannal is, aki vásárolt üzletbe is visszajött, és elmondta, hogy különböző az íz, és miért van az, hogy az olyan és ez ilyen. Mindig próbálom elmagyarázni, hogy egy méz tényleg le kell, hogy kristályosodjon, és az a fontos, hogy termelőktől vásároljanak. A termelő tudja bizonyítani, hogy az honnan van, és milyen minősége van.
Említette, hogy vándorolni is szoktak, most ezek az új szabályozások mennyire érintik önöket?
Igen, sajnos nagyon nehéz, mert hogy a méhészautók egy évbe 2 vagy 3-at mennek ki az utakra, és nem mindegy, hogy egy forgalmazó cég is ugyanannyit fizet utadót, mint egy méhészautó. Én remélem, hogy jobb belátás lesz ezzel kapcsolatban, mert hogy valóban, hogyha nem támogatjuk a méhészeket, a méheket, még jobban visszájára fog fordulni ez a világ.
Emellett valami mással lehet foglalkozni, vagy ez egész emberes tevékenység?
Hogyha jól akarjuk csinálni, akkor nem tudunk mással foglalkozni, csak ezzel.
Elhangzott interjúnk Simon Piroska gyímes felsőlóki méhésszel készült. Támogassuk a kistermelőket, vásároljunk hazai terméket. Idén is lesznek lovasnapok Csíkszentdomokoson. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csak a
Demeter Irén énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha élesztős tésztát dolgozunk össze, előbb kenjük be olajjal a nyújtódeszkát és a sodrófát. A tésztákhoz, a tortákhoz pörköljük meg a diót a sütőben, ha viszont 10-12 óráig sós vízben tartjuk, teljesen lehámozhatjuk. Az ételeket gőz fölött melegítsük fel. A zöldséget nedves törlőruhába burkolva tarthatjuk frissen. A teát, kakaót és kávét tartsuk légmentesen záródó dobozokban. A szalámit és a füstölt húsokat kenjük be sós vízzel, hogy ne penészedjenek meg.
Elszállott a vaddalomba nyárfa tetejére, úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Új szerető ki nem csak a sosem kacsint másra, aki reggel délben este csókjaimat várja. Azt mondja a vadgalamb, hogy így szerető Ritka, mert elakik, hol találom, nékem meg is mondja. Így te felek mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Így te felek mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Te feles mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Kék, te feles mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig.
Bodó Zoltán vagyok, Mezőpanitból. Hihetlen tökmaggal és hidegenpréssel olajokkal jöttünk a vásárra.
Régóta foglalkoznak tökmagtermesztéssel. Ahogy telnek az évek, egyre könnyebb, mivel megvan a szaktudás, vagy azért mindig a természet, vagy valaki bekavar az üzletbe?
Hát mindig vannak új kihívások, akár ha a régi termékekről van szó, vagy újakról, amiket szeretnénk behozni a vásárlóknak. Új időjárás, ami esetleg gátol minket, vagy nehezebbé teszi a termesztést, vagy a préselési technológiában esetleg valami gondok adódnak. Úgyhogy mindig van azért egy kis bökkenő, de azért átjutunk rajtuk, úgyhogy sikerül az jó termékeket kihozni ide.
Mekkora a területen termesztik most a tököt?
Ez ugyan változó, de 7-8 hektár, és meg vetésforgóban búzát is termesztünk, úgyhogy ez így egész jól kijön.
Próbálnak ki új fajtákat is? Vagy azért a jól bevált fajtánál maradunk, mert az már kipróbáltuk, tudjuk, hogy az hogy működik, hogy terem.
Mindig próbálunk új fajtát, azért is, hogy esetleg több termést hoz-e, vagy a szárazság tűrő-e. De mivel a tök az eléggé vízigényes, azért szereti az esőt. Ez az alapnál, hogy legyen sok csapadék, ami eléggé kevés az utóbbi években.
Milyen termékek készülnek a héjatlan tökmagból?
A tökmagból az elsősorban olaj készül, a másodlagos a tökmag krém, ami a tökmagból és az olaj keveréke, és a tökmag liszt, ami egy utolagos termék, amit a konyhában fel lehet használni ízesítésre, bogácsába levesűríteni többféle módon.
Tudjuk, hogy jótékony hatása van a tökmagnak, de most ez a reformkonyha még segíti az eladást? Tehát most annyi mindent újra gondolunk, és lehet, hogy az alapanyagokba bekerül a tökmag liszt is.
Ez változó. Hát, aki szeret bíbelődni a konyhában, és otthon szeret megkészíteni termékek, azoknak jelent valamit. Sokan vagyunk sokfélek, úgyhogy ez változó.
Célirányosan jönnek a vásárlók, ők tudják, mit akarnak venni, vagy itt dől el, hogy még ez is kéne, meg az is kéne, meg gondolom, hogy elmondják, hogy mi mire való, vagy mire ajánlják.
Most már annyi év óta azt mondhatom, hogy már célirányosan jönnek, tehát tudatosan kijönnek, hogy mire van szükségünk. Ez az első években volt jellemző, hogy új dolgokat hoztunk ki, mindig el kellett mondani, hogy ez most mire jó, de most már mindenki tudja, ugye a legtöbb visszajáró vásárlónk, az tudatosan jön vásárolni, és akkor már tudja, hogy mit szeretne vásárolni.
háztól is elviszik a terméket, vagy jók ezek a termelői vásárok, mert akkor kapcsolatban vannak a vásárlóikkal?
Háztól is vásárolunk, de ezek nagyon jók, mert úgy összpontosítanak az emberek is ugyanarra a napra, meg mi is termelők, hogy akkor ki tudjuk hozni az árunkat, és akkor biztosra lehet mondani, hogy ők is megkapják, mert mi is ugyanazon a napon azt a terméket, amire szeretnének ők.
Ezt a család még bírja, vagy időszakonként kell azért segítségre is appellálni, vagy munkást felvenni?
Hát van segítség is. Mondjuk az, hogy nyáron gondoljuk arra, hogy mivel legtöbben kirándulnak, akkor úgy van egy kis szünet, július-augusztusban, úgyhogy mi is akkor szünetelünk egy keveset, de a többi időszakban úgy oda kell figyelni, és oda kell állni ezekre a munkákra, mindenre odafigyelni, előkészíteni, hogy minden legyen jó minőségben, és mindenből legyen.
Bővítésben gondolkodnak, vagy ez most úgy elég egy időre?
Időszakonként mindig behozunk egy új terméket. Most a legutóbbi termékünk a fekete köményolaj, ezt próbáljuk népszerűsíteni. Nagyon jó antibakteriális, belsőleg-külsőleg is lehet használni.
A mezőpaniti Bodó Zoltán tökmagtermesztőt kérdeztük. A mikrofont most Cseh Judit veszi át.
Él a párjával az ágon, engem is a babám karjaiba vár, vele leszek páros én még a nyáron. Tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül minden ember fiával, amikor megölel engem a babám, nem cserélek a cinege madárral. Tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül minden ember fiával, amikor megölel engem a babám, nem cserélek a cinege madárral. Cinege, cinege, cinege madár, jobbról balra ugrándozik az ágon. Tudod-e, a babám milyen csapodár, hajosan lesz lakodalom a nyáron. A csapodár maradjon csak magába, minek vizet önteni a Dunába. Ugyebár, cinege madár, a fene se fut utána hiába. A csapodár maradjon csak magába, minek vizet önteni a Dunába. Ugyebár, cinege madár, a fene se fut utána hiába.
Gárgás Zsolt vagyok, Csíkszent Imréről, fürtenyésztő.
Bővül az állomány?
Télen több a létszám, nyáron kevesebb, már kevesebb a szükséglet a tojásra. Na de hát próbálunk azon is segíteni, mert most egy új termékkel indulunk, most van az engedélyeztetése. Füstölt fürtojás hidegen préselt napraforgóolajban. Nagyon finom, a bevizsgálás megvolt, nagyon jó sikerült, úgyhogy következik a piacra dobás.
Na de emellett a régi termékek azok megmaradnak, gondolom.
Pár százhoz mindig meg lesz a kedvenc fürtojásos házilaska és a fürtojás is.
Keresik, már ismerik a vásárlók?
Igen, hála Jóistennek, jól ismernek most már vásárhelyen is. Kedvenc vásáros vagyok. Még megoldjuk a feleségem más lelkesedéssel, örömmel készítsük. A lelkünk is benne van minden egyes szálloskába, hogy mondjam.
Számít az, hogy melyik vásáron van? Megvan, hogy Csíkszeredában mit keresnek, vásárhelyen mit keresnek?
Na, ez egy érdekes kérdés, mert én is többször elgondolkoztam, hogy amelyik laskámból kevesebben mindig az kell legjobban mindenkinek. Nem tudnám megmondani, hogy hát a vékony laska az, ami viszi a prímet, abból kell a legtöbb, a többi pedig úgy van, amiből kevesebben, abból kell a legtöbb.
És akkor ilyenkor mi történik? Megígérik, hogy majd hozunk legközelebb?
Persze, hát tudják is, hogy mindig van minden formából, hát következőben bevásárolnak.
Ünnepek előtt megugrik a kereslet, vagy bármikor jönnek piacra, el tudják adni a termékeket?
Eladni el tudjuk adni. Az ünnepek környékén mindig több a kereslet, a nyári időszakban kevesebb, télen nagyobb a kereslet, de nem panaszkodunk. Nem is bőcsködünk, nem is panaszkodunk.
Milyen gyakran kell valami újat hozni? Mindig keresnek valami rendkívülit a megszokott mellett?
Nem nagyon változtatunk mi. Most a bővítés azzal az olaj és fürtőjással lesz, de mindig megmaradunk ennél a terméknél, ennél a minőségnél. Ezt szeretik, és így nem érzem szükségletét annak, hogy módosítsunk.
A csíkszentimrei Gergely Zsolt fürtenyésztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Mátyás Judit és Madaras Gábor énekel.
vagyok itt kompász, se baj, ha leszakad, leszakad, lesz más, amelyik ott marad rózsám, ha tudnád, amit én kihabálja vagyok, én vagyok én.
Most végződik a tánc. Rózsám, de szédül a fejem lóka, a tele a szívem még a vérem is muzsikán, muzsikán, ki még a kos villat, cigálabá. Rózsám, de szédül a fejem lóka, a tele a szívem még a vérem is muzsikán, muzsikán, ki még a kos villat, cigálabá. A fejem lótával tele a szívem, még a vélem is muzsikál, muzsikál, kivilágos virat, migál a bál.
Albert Alfonsz Pál, Csíkszentmihalyos alpolgármester.
Idén lesz lovasnap?
Az idén lesz lovasnap, 15. alkalommal jubilálna maga a csíkszentmihalyosi lovasnap. Márciusig gondban voltunk, hogy fogunk foglalkozni vele, vagy nem, ugye, hogy ne bántsuk a domokosi költségvetést. Hála Istennek, ilyenkor mondom, hogy van gondviselés, hiszen két pályázatot is megnyertünk, magyarországi pályázatot, amiből a háromnegyedit tudnánk finanszírozni, és akkor így nagy erőbedobással március elejétől dolgozunk, akár szinte 10-en már ezen nap, mint nap, hogy a május első másodikát tudjuk összerakni megfelelőképpen.
Most a 15. alkalommal kicsit másabb lesz a szervezés, mint az előző években, vagy mindig kell valami újjal is jelentkezni, de azért a megszokott programokat azt kell mindig biztosítani.
Maga az, hogy két napot fog tartani, május első, ugye ez Romániában szabad nap, legalábbis állami intézményeknél, és akkor arra próbáltunk elsőjén ráerősíteni, hogy igazából próbáljuk megszólítani a családokat, főként a csíkszentmihalyosi családokat, hogy közösen jöjjenek el, és inkább 12-től olyan programokat választottunk egészen délután 5 óráig, ami a gyerekekről szól, a családról szól, tehát a bábszínházon át, gyerekkoncerteken keresztül lovas íjház bemutató, és olyan lovas programok, ami a családok számára is szórakoztató lehet, és este 6 óra után itt a Pittyes 2-es és Gyufa élő koncert lesz. Fog lenni egy közösségi tűz, ahol mind régább ezelőtt 10-20 évvel lehet szalonnal sütni, tehát piknikezni is ki lehet jönni. Ugye a nagy téren, tehát 20 hektáros területen mindenkinek van egy akkora hely, hogy akar szomszédokkal, vagy akar külön családdal is leterít egy jó idő esetén, nagyja jóisten, egy pokrócot, és azon, ha otthonról hoz ételt, azt is megsütheti nyarson, mint ezelőtt jó pár évvel, ugye most már lassan marad ki ez is, és akkor erre próbáljuk rárakni a pénteki napot. A szombati nap az déltől indulna, ismét csak tavaly kimaradt, de az idén lenne nehéz lovak lómustrája. A székelyföldi fogadhajtó bajnokság első fordulója, Bajkó Tibor ennek a főszervezője, ő is fogja ezt a programot levezetni, és utána pedig a munkalovak versenye, lovas színház is lesz este, Gyíkostó legendája című, ezt is először fogja itt bemutatni Csíkszentmihalyoson.
Ezt az előadást kibiztosítja?
Van egy kovásznai egyesület, Ugron Attila és csapata, ők az idénre készítették ezt a műsort. Ez is egy látványos és szórakoztató műsor. Úgy gondolom, hogy ez zárna a kétnapos rendezvényt.
A falubeli lótartókat megmozgatják ezek a versenyek? Szívesen neveznek be?
Hát ugye a székelyföldi fogadhajtó bajnokság keretén belül ott van egy rendszer, hogy abba kinvehet részt már tavalytól. A munkalovak versenyében van óriási segítség és háttér itt a domokosi felcsíkiaktól, de főképp a domokosiaktól. Tényleg egy odaadó csapat van a hátunk mögött, aki ennek a részét viszi, valamint terepelőkészítéstől az állpakolásig számíthatunk több 10 ember segítségére.
Helyszínileg hol lesz?
Úgy szoktuk mondani, Balánfele vezető úton, Galkúton, azon a 20 hektáros területen, május 1-én és 2-a.
Az, hogy május 1-én és 2-án lesz megszervezve, nagyobb tömegre számítanak?
Mindig is a Sikszentmiklósi Lovasnap nyitja a tavaszi lovas rendezvényeket. Volt eset, hogy majs másodikán volt, amikor tizedike körül, ha tömegre szoktunk számítani, 5000 felett szokott lenni a kilátogatottsága. Ennek két tényezője van, az első az, hogy a Jóisten nekünk eddig is megadta, adja Jóisten az idén is a jó időt. Mellette már csak a jó program kell, a szervezettség, hogy megfelelőképpen és biztonságosan érjen ki a rendezvényre. Mindenki akar autóval, akar gyalog, és az eltávozás is legyen biztonságos. Ez a fő cél.
Albert Alfonz Pál Csíkszentdomokos alpolgármestere válaszolt kérdéseinkre. A folytatásban Gergely Évát hallgatjuk.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Aki megyek én a Szent Györgyi határ, ott látom a babán ünneplő ruhába, szedi a virágot, énekel hozzája, esztetőjén én leszek a párja. Aki mentem én a Szent Györgyi határ, s ott láttam a babám másnak a karjába, virágszedés helyett töleli babája, csalfa szíve miatt nem leszek a párja, virágszedés helyett töleli babája, csalfa szíve miatt nem leszek a párja.
Benedek Gyulát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között Kovács József Zsomborral, a Sepsi-Magyarósi Közbirtokosság elnökével beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Nyárát Szeredából jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei István házáról hallhatnak.
Zöldre festett kaput előtt, hazafelé minden este megállok. Elnézem a kis kertemben, most nyílnak a legszebb színű virágok. Pozsa, rózsa, millió, örök szekű, mind illatot cserélne. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz.
Bordi Arankát hallgattuk, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Nemes Sándor énekel, majd Bambó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Utcára nyílik a korcsba ajtó, kihallatszik belőle a vígmuzsika szó. Sört ide, bort ide, meg egy barna lányt, hadd mulatom ki magam igazán. Utcára nyílik a korcsba ajtó, kihallatszik belőle a vígmuzsika szó. Sört ide, bort ide, meg egy barna lányt, hadd mulatom ki magam igazán. Sört ide, bort ide, meg egy barna lányt, hadd mulatom ki magam igazán.